Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai műsorunkban szeretnénk hangképeket adni a budapesti Hare Krishna templomban augusztusban tartott India Varázsa Fesztiválon elhangzott előadásokról. Mai adásunkban Ishvara Krishna Dász, polgári nevén dr. Tasi István előadását adjuk le, amelyben arra keres választ, hogy miért van több vallás. Kérem, hallgassák szeretettel!
Hare Krishna! Én szeretettel üdvözlök én is mindenkit! Két nagy ellensége van a mai világnak. Két nagy ellensége van a világnak, az egyiket úgy hívják, hogy vallási fanatizmus, a másikat pedig úgy, hogy fanatikus ateizmus. A vallási fanatizmusról többet hallunk, mert erről szól a média. Milyenféle vallási szélsőségesek, milyen fajta merényletet, terrorcselekményt mutattak be, mitől kell tartani. De kevesebb szó esik arról, ami egy másik reális veszély, és bizonyos szempontból én azt mondanám, hogy még reálisabb, vagy veszélyesebb. A másik globális kihívás fanatikus ateizmus. Mit értek ez alatt? Fanatikus ateizmus alatt értem azt az bizonyítottan elképzelést, vagy meggyőződést, hogy a világ mindenség, csak annyi dologból áll, amit mi látunk, csak az anyag létezik, és azon kívül semmi. Amikor a testünknek vége, a mi életünk, szellemi létünk is egyszer és mindenkorra véget ér, ezért az életnek az egyetlen célja, hogy próbáljuk kihasználni ezt a világot a saját érzékeink elégedettsége érdekében, akár mások érdekének próbására is. Ez a fanatikus ateizmus, ami nagyon sok problémának a szülőanyja a mai világban. Emiatt használjuk ki, zsigereljük ki a Földet, emiatt van éhínség a világ egyik részén, még a másik felén a világban bőzsölnek, ezért van annyi konfliktus az emberek között, ezért van az önzés, mert ez valójában egy nagyon mély probléma. Lehet, hogy szerteágazó és többeket érint, többekre hat ki a fanatikus ateizmus problémája, mint a fanatikus hit. A fanatikus hívők lehet, hogy felrobbantanak egy repülőgépet, vagy valamit, és akkor ez látványos, mint egy hív. De ez a fanatikus ateizmus, ez nagyon mélyen húzódik, nagyon mélyen rejlik, nagyon sokakat érint, és nagyon szerteágazó a hatása. De ennek a két problémának, amiről szót ejtettem, van egy közös gyökere. A fanatikus ateizmus és a fanatikus hívők ugyanakkor a gyökérből táplálkoznak, ami nem más, mint a tudatlanság. A tudatlanság a valóságról, a tudatlanság az igazságról, arról, hogy kik vagyunk, mi az életnek az értelme, vagy hogy miért van több vallás a világban. Ennek a fanatikus hitnek a képviselői sokszor a más hitűek ellen gyűlnek fel. Hallottam életet? Egyik vallásnak a képviselői küzdenek a másik ellen. Zsidók muszlimok ellen, hinduk muszlimok ellen, muszlimok keresztények ellen, de annyiféle vallási konfliktusról van szó, csak azért, mert valaki azt gondolja, hogy amit én gondolok, az a tökéletes, és mindenki más maximálisan tévedik. Ez az egyik fajta tudatlanság, a másik fajta tudatlanság, amikor valaki azt gondolja, hogy semmi nincs az anyagok kívül. Szóval gyökere a problémának mindkét esetben a tudatlanság, ezért a megoldás az, hogy ezt a tudatlanságot kell orvosolni. Meg kell érteni, hogy mi az a valóság, ami körülvesz bennünket, meg kell értenünk azt, hogy miért különböznek egymástól a vallások. Miért van, hogy az egyes vallásoknak a hívei részben más gondolnak a többiekhez képest. És hogy mi a fontosabb? Az a fontosabb, amivel eltérnek a vallások egymástól, vagy pedig az, amiben megegyeznek. Azt hiszem, nem állítom zsákomat fel, hogy felvárom, hogy szerintem az a fontosabb és a lényegesebb, amivel megegyeznek, amivel közös dolgokat tanítanak, és csak egy félreértés az, amikor az emberek abban küzdenek, amiatt harcolnak, hogy különböznek. Tudjuk például, hogy a különböző vallásoknak a hívei másféle frizurát hordanak. Nem? Szóval vannak keresztény szerzetesek, meg voltak, akiknek ugyan, hogy borotvált a fejük tetején, meg ezek a tonzúra. A zsidók oda tesznek egy kipát, pont, ugye? Akkor a krista hívők itt hordanak egy kis hajtincset, férfia, a tarkóikon. De most ezért érdemes vallásságra különíteni? De hogy hordod a haját? Ugye? Ez a vallásnak a lényeg? Nem ez a lényeg. Valami mélyebben bejött a lényeg, és ezt a lényeget kellene felfedezni. Milyen lépéseken fogunk keresztül menni? Röviden be fogom mutatni, vagy inkább emlékeztetni fogom önöket főbb nagy vallásoknak a jellegzetességeire. Ezekről már többé-kevésbé hallottuk, ismerjük őket, de már felelevenítem. Utána beszélünk azokról, hogy hol vonatkozik feltűnő hasonlóság ezek közt a vallások között, a nagy világvallások között. És végül megkíséreljük megmagyarázni a hasonlóságokat. Megnézzük, hogy különböző disziplináknak, különböző tudományáknak a képviselői, hogy értelmezik ezt a hasonlóságot, és milyen spirituális magyarázatot lehet adni. Kezdjük egy szótári definícióval. Egyáltalán mi a vallás? Egy lexikális meghatározás szerint Istenbe, illetve természet fölöttinek tekintett lényekbe vetett hit. Ez a vallás, valamint az ilyen hittel kapcsolatos megnyilvánulások, tanítások, szertartások, rendszere. A vallás jelent egyféle meggyőződést. Egy meggyőződést arról, hogy létezik a természet fölötti, létezik a természet fölötti lény, a lényeg, és a vallás magában foglalja mindazokat a kulturális jelenségeket, amik kifejezik a viszonyunkat efelé, vagy ehhez a legfelsőbb lényhez. Ugye azt mondják a felmérések szerint, hogy ma a föld lakosságából, ugye ami már több mint 7 milliárd, 5 milliárdan hisznek ebben az értelemben, hogy valamiféle természet fölötti anyagi túli létezőt, lényt elfogadnak. Csak egy jó statisztikát végezzük itt a jelenlévők között. Ki az, aki itt is úgy gondolja, hogy létezik az anyagon túl valamiféle, vagy valakiféle magasabb rendű lény. Körülbelül megegyezik az arány azzal, amit a globuszunk mutat. Nézzük meg a nagyobb vallásokat, de amikor azt mondjuk, hogy nézzük meg a vallásokat, akkor a valláskutatók nagyon sokat vitatkoznak azon, hogy végül is mit lehet vallásnak nevezni, és mit nem. Mert vannak határesek, vannak problémás kérdések. Az egyik ilyen vitapont, hogy az olyan hitrendszereket, amelyek nem egy Isten hitet tanítanak, nem beszélnek egy legfelsőbb lényről, nem monoteizmust tudnak meg, ezeket vallásnak nevezünk, vagy nem. Ugye ez definíció kérdése igazán. Vannak kutatók, akik azt mondják, hogy igen, ez is vallás, meg valamiféle elképzeléseknek a rendszer, Mások pedig azt mondják, hogy hát de ez csak filozófiai rendszer, nem vallás, mert ahhoz, hogy vallásról beszéljünk, benne kell lennie Istennek is. Nem akarom eldönteni most ezt a kérdést, csak jelzem előttem, hogy milyen dilemmák vannak ezen a téren. Tehát például a buddhizmus, a sintoizmus, vagy a taoizmus, ezeket a nagy keleti hagyományokat egyesek vallásnak tekintik, mások viszont csak filozófiai rendszereknek, mert úgy definiálják. És ebből kifolyólag, hogy a vallásnak a definíciója ilyen képlékeny, azt sem lehet pontosan megmondani, hogy hány világvallás van. Valakinek beugrik-e valami, akkor felvetődik ez a kérdés, hogy hány világvallás van, kérlek válaszolni. Öt. Igen, az egyik hölgyeszínűen. Megmondom, sokáig az én fejemben is ez élt, és visszakörgettem életem eseményeinek a filmjét, és rájöttem arra is, hogy miért. Azért, mert Egerben, ahol laktam, a Könyvesbolcon, szüleimnek a Könyvesbolcán, abban az időben, amikor én gyerek voltam, akkor még nem volt sok vallási könyv, vagy vallásokat bemutató könyv, volt egy, amit viszont nagyon sok könyvet kinyitottak, Helmut von Massenát, német vallás történésznek a könyve, fekete borító, fekete gerinc, aranyszínű betű, öt világban. Jövök meg még. Oké. Szóval ez úgy beégeti az emberbe, hogy öt világvallás van, de aztán én az egyetemen kulturális antropológiát tanultam, ami a világvallásainak, a világkultúrájának az összehasonlító tudománya, összehasonlító vizsgálata. Kiderült, hogy ez egyáltalán nem ilyen egyszerű kérdés. Nem lehet egy számot rávágni erre, mert előbb meg kellene határoznunk azt, hogy mit nevezünk, melyik vallás az, milyen kritériumok alapján nevezünk úgy egy vallást, hogy ez már világvallás. És mivel különböző kutatók, különböző szempontokat tartanak fontosnak, hogy mit nevezzenek világvallásnak, ezért eltér a válaszunk, hogy hány világvallás van. Milyen szempontok alapján ítélkeznek? Az egyik az, hogy mondjuk hány híve van egy vallásnak, és akkor húznak valami egy vonalat, hogy aminek elméletileg híve van, akkor az már világvallás. Na most egy nagy probléma van, amikor megpróbáljuk a vallások híveit megszámolni, az egyik az, hogy mozognak. De a másik az, hogy mikor tekintünk egy hívőt már igazán egy komoly hívő. De a legtöbben beleszületnek valami vallásba, hogyha mondjuk Magyarországról beszélünk, legtöbb embert megkeresztelik. De valaki már attól vallásos, hogy megkeresztelték? Akkor ők már úgy számoljuk, hogy keresztény, vagy hogyha ő minisztrál, akkor ő már keresztény, vagy hogyha minden karácsonykor ott van az étkezésén, akkor keresztény, vagy hogyha legalább két hetente egyszer elmegyetlenkedni, akkor keresztény, vagy hogyha azok szerint az elvek szerint értik a problémát. Mitől keresztény, keresztény, mitől muszlim, egy muszlim, mitől hindu, egy hindu. Nem olyan könnyű ezeket a kérdéseket megválaszolni. De mégis egyféle becsléssel dolgozik a vallástudomány, hogy melyik vallásnak hány ilyen legalább alapszinten érintett híve vagy követője van. A másik, ami alapján szokták a világvallásokat meghatározni, hogy hány országban vannak jelen. A világról beszélünk, világvallásról, hogy feltételezzük, hogy ami több helyen, több országban van jelen, az nagyobb eséllyel pályázik arra a címre, hogy világvallás. Ugye az utóbbi időben ez a megközelítés pedig azért hanyatlott le, mert tudjuk, hogy világ már lassan olyan csak, mint egy nagy falu, mindenki utazik mindenhova, az emberek költöznek egyik országból a másikba, egyik kultúrából a másikba, egyik vallási civilizációban a másikba, miközben megőrzik a saját vallásukat. Szóval már nagyon nehéz azt mondani, hogy egy vallás hány országban van jelen, mert a legtöbb vallásnak nagyon sok országban van egy hívei. Szóval ezek a klasszikus szempontok, hogy mitől világvallás, vagy világvallás, ezek feloldódtak. és így az elterjedési terület nagysága is, mert gyakorlatilag mindegyik vallásnak a képviselőivel kisebb sűrűségben, de találkozunk szerte a világon. Vannak egyértelmű vallások, hogy ezeket egyértelműen a világvallások közé soroljuk, akár létszámukat tekintve, akár a elterjedési nagyságát az érintett országok számát tekintve, ezek, amik vitán fölül állnak, felsorolom őket, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus, a buddhizmus, az univerzalizmus. Aztán ez mondjuk, hogy 5. És itt már látjuk, hogy itt most egy liberális módon alkalmaztam a világvallás kifejezést, mert a buddhizmust is beleértettem, mint egy filozófiai eszmei rendszer. De lehet növelni ezt a számot, hogyha kisebb létszámú, kisebb helyet elterjedt vallásokat is ide sorolunk, mint például a jainizmus, ami Indiában ismert, később kicsit fogok mindegyikről beszélni, a sintoizmus, a szikh vallás, a zoroasztrizmus, judaizmus, vagyis zsidó vallás, illetve a bahá'í hit. Valahogy, ha ezeket mind belevesszük, akkor pedig azt mondjuk, hogy 11 világvallás van. Tehát olyan könyvet is találnak ma a könyvesboltban, hogyha bemennek, amire azt mondják, hogy a világvallások bemutatása, és 11 vallásról beszél. Nem csak Lászlóknak a könyve van, a világvallásokról szól, ez egy másik. És 5 és 11 között különböző számban állapítják meg a világvallásokat a számot. Most már értjük, hogy miért. Azért, mert valamennyire szubjektív a meghatározása annak, hogy honnantól számítsuk egy vallást olyan rangúra, hogy világvallásnak nevezzük. De van egy másik szempontrendszer is, ahogy csoportosíthatjuk a vallásokat. Azt mondhatjuk, hogy vannak monoteista, vagyis egy Isten hívő, személyes Istenben hívő vallások, ilyen a kereszténység, az iszlám, a hinduizmusnak, Vaisnava, vagy Krisna hívő vonulata, mi iskolánk, részletesen is ezt reprezentálom, a szikh vallás, ami egyféle keveréke az iszlámnak és a hindu vallásnak, a zoroasztrizmus, amely ma nem olyan nagy létszámú és nem olyan jelentőségteljes, de vallástörténetileg jelentős, a judaizmus és a bahá'í hit. Ezek mind egy Isten hívő vallások, ez most hány? Ez 7. Szóval, hogyha most ez alapján határoznánk meg a vallásokat, ha azt a világvallásokat, azt a definíciót fogadnánk el, hogy azok a nagy spirituális tradíciók, amelyek egy Istenben tanítanak, akkor itt körülbelül. Akkor azt látnánk, hogy 7 ilyen nagy tradíció van a Földön. Nézzük meg őket sorban, néhány alapvető információt említek csak róluk, azért, hogy aztán már később összehasonlításhoz az alapot szolgáltasson. Kereszténységnek a születését 2000 évre tehetjük, Jézus Krisztus személyéhez kötődően. Szent könyve, szent írása a Biblia, Ószövetségből és az Újszövetségből áll. A fő tanításai, tudjuk, hogy sok keresztény felekezet van, de vannak közös tanítások, mint a bűnbeesés, Jézusnak a megváltó munkája, telebaráti szeretetnek a fontossága, a halál utáni valamikori feltámadás, egy földön túli túlvilágnak, vagy másik világnak mennek a léte, és a mai híveit, mint egy 2 milliárd főre becsülik a kereszténységet. Beleértve azt, hogy ezek közt lehetnek olyanok is, akik éppen meg vannak keresztelve, és lehetnek nagyon elkötelezett gyakorló hívők is. Az iszlám vallás néhány alapvető adata, a megjelenését, vagy születését időszámítás szerint 622-re teszik Mohamednek a fellépésétől, írása a Korán, tanításai, fő tanításai, proféták soráról tanít az iszlám, beszél az utolsó ítéletről, amikor az emberek megítéltetnek, tanít pokorról és mennyországról, vallásgyakorlat terén pedig öt kötelességet ír elő az ember számára, mint a hitnek a megvallását, imádságot, böjtölés, alavizsra adását társadalmi jó célokra, illetve zarándoklat végzését, ugye, hogy a muszlim hívők céljukat tekintik, hogy legalább egyszer elzarándokoljanak Mekkába. Hívei száma, lépés ingadozó becslések, valaki azt mondja, hogy 1,8 milliárd, valaki azt mondja, hogy igazából már több, mint a keresztényeknek a száma, a fajsúly szempontjából körülbelül ugyanott van a kereszténység, mint az iszlám, és ugyanakkor az iszlám a leginkluzívabban terjedő vallás ma a világon, és nem csak nem a radikális híveit értem alatta, de általánosságra is. A hinduizmus. Ugye a hinduizmus egy összefoglaló név, ezen belül, hogyha a hinduizmusnak a fő ágáról beszélünk, Vishnunak és Krisnának az imádatáról, ezt vallás filozófiailag úgy nevezik, hogy Vaishnavizmus, és a Vishnuhoz kötődő irányzatot. A születése a hinduizmusnak történelmi időben nem pontosan meghatározható. Azért, mert nagyon régre nyúlik vissza, a hagyomány szerint több mint 5000 évre, és a történeti dokumentumok, tárgyak nagyon nehezen maradnak meg 5000 évre, különösen írások. Ezért akkor a történészek, vallástudósok próbálják meghatározni a hinduizmusnak a korát, akkor nincs mibe kapaszkodni. Azt tudják, hogy azt tudjuk, hogy már 2000 éve volt, de hogy az előtt pont mennyivel volt, tudjuk, hogy létezik a hagyomány, de nem tudjuk pontosan, amikor kezdődött. Szóval a hinduizmusnak a kezdete az elvész az időben. Ugyanakkor van egy szentírásgyűjtemény, amire a hinduizmus támaszkodik, ugye ezeket úgy nevezik a védikus írások, a védák, ki az, aki hallgatára lesznek egy védák. Véda szó maga szerint a tudás, tudásnak a könyvei, amelynek a szerzője a hagyomány szerint, a hindu hagyomány szerint Vyásza Déva, akit egy isteni inkarnációnak tekintenek, tehát nem emberi műveknek tekintik a Védákat, hanem egy isteni kinyilatkoztatásnak. A hagyomány szerint Vyásza Déva körülbelül 5000 évvel ezelőtt jegyezte le a védikus írásokat. Tehát ilyen szempontból mondhatni, hogy a vizsgált vallások közül a legfősebb. Melyek ezek a védikus írások? Ugye egy nagy terjedelmű írásműre gondoljanak, amiben beletartozik a négy véda, ahol hallották a nevüket, Rig, Yajur, Száma és Atharva véda. Van egy másik gyűjtő fogalom, az Upanishadok, amelyek tanítások, a Puránák, amelyek inkább történetek, univerzumnak a Földnek az ősi történetét mutatják be, és történeteken keresztül tanítanak isteni inkarnációkat, a történetét írják be. A védikus írások körébe tartozik a Mahabharata is, egyébként egy főiskolai sátorban is lehet kapni, legalábbis egy privilégiumot változatát, vagy ugyanúgy a Rámaja című eposz. Ugye ezek a különböző kategóriája a védikus írásoknak, ezek műfajukban különböznek. Vannak olyan írások, amik nagyon szárazak, nagyon filozófikusak, például az Upanishadokat. Indiában inkább a papi lényekre tartozó emberek olvasgatják, mert ezek mind szanszkrit nyelven íróknak, de nagyon tömörek, nagyon filozófikus típusak, nincsenekre a sztorik, nem nyújt olyasfajta élvezetet, mint egy telemegény, hanem ott bizony nagyon jól kell ismerni a nyelvet, és nagyon jól kell ismerni ezt a fogalmat. A Puránák sokkal szabadabb stílusúak, ahogy említettem, azok a történetek, amikor a Jézus példázatokat tanított, lehet mondani, hogy a Puránák azok inkább példázatokat a gyűjteményei, amelyeket ugyanakkor a hagyomány úgy fogad el, hogy valós történetek, valamikor az ősi múltban ténylegesen megtörtént sztorik, de mindegyiknek van valami a lelki felelő tanulsága. Melyek a hinduizmusnak a fő tanítása is? Ebben van közös pont a hinduizmus különböző irányzatai között. Mindegyik tanít a test és a lélek különbségéről. Azt mondja, hogy mi emberi lények, sőt nem csak emberi lények, hanem az állatok és a növények is, örökké való lelkek vagyunk. Nem anyagból vagyunk végső soron, hanem tudatos, transzcendens lények vagyunk. Ez a létünknek a végső valója. Azok vagyunk, akik gondolkodik, érez és akar a mélyben, a testnek a mélyén, a lélek, és a testet csak mint egy ruhát viseljük jelenleg. De ahogy a ruhája van használódik az embernek, éppen az egyik ilyen kedvenc igen kiszakadt hátul, ilyen idő után ide elmondolódik a ruhát, hogy el kell mondani. Ezt a hasonlatot mondja a Bhagavad Gita, az egyik központi hindu szentírás, hogy a test is ilyen egy idő után elhasználódik, és a lélek eldobja, de valójában a test addig sem élt, hanem csak a benne lévő lélek mozgatta. Ugyanúgy a ruhát és látszólag él, mozog, de igazából én, aki benne vagyok, én mozgatok a ruha, amikor leveszünk, látszik, hogy valójában nem él. Szóval a test is csak egy másik ruha, amit a lélek, az igazi önmagunk, az igazi énünk mozgat. És aztán ez a lélek megy tovább egyik testből a másik. Ez a lélekvándorlás, a reinkarnáció tana, ami szerint növények, az állatok és az emberek ugyanolyan minőségű lélekkel rendelkeznek, lélek ugyanolyan, mint egyik formájának az életnek, és amikor leélek életet, egy testben, akkor lehet következőben meghatározott törvényszerűségek szerint. Az emberi lét különösen felelősségteljes, a védikus irodalom szerint, azért, mert mint emberek szabad akarattal rendelkezünk, döntési képességgel rendelkezünk, erkölcsi érzékkel rendelkezünk, tudunk választani jó és rossz között, tudunk dönteni, mi helyes és mi helytelen, aminek a következménye az, hogy minden lehetőnek következménye is van. Nem csak egy azonnali következménye, amit most rögtön tapasztalunk, hanem egy olyan következménye, hogy évek vagy akár életek múlva tapasztalunk meg. De ezt nevezünk úgy, hogy karma. Valakinek az ártalmára volt az egyik életében, vagy valamelyik következő életében ugyanaz szenvedést kell neki elszenvednie. Ha valaki valami jót tett, annak is megkapja a jó következményét. Szemet személyek jogat fogják meg, ha elmének több életen átívelő igazságos rendszer. A cél pedig a védikus szentírások szerint, és minden életnek a végső célja, hogy még örök lelkek kiszabaduljunk az anyagi világnak a fogságából. Mert amíg a lélek a testben van, amíg ebben a világban van, ez mindig okoz valamennyi kényelmetlenséget. Testünk megöregszik, időnként beteg, időnként elmélyben maga, elégedetlenség, szenvedés, és aztán valamikor a test meghal, szóval ez egy kényelmetlen körforgás, a születéseknek és a haláloknak a körforgása, ezért a lélek akkor kerül az igazi elégedett állapotába, amikor kikerül az anyagi világnak a bűvköréből, és eléri az eredeti transzcendentális világot, ahonnan valamikor lezuhan ide az anyagi lényben. Tehát ez a felszabadulás, vagy kiszabadulás, szanszkritban moksa, ez a védikus írások szerint az emberi életnek a célja. A hinduizmus különböző irányzatai abban különböznek leginkább egymástól, hogy milyen módszert javasolnak a lélekben. Hogy tud a lélek kiszabadulni az anyag világában. Nem megyek rá most a hinduizmus irányzatai közötti részletekre, a külön előadás. Most csak annyit mondani összefoglalva, hogy a hinduizmus nem csak a vaisnavizmus beleértve, a saivizmus, saktizmus, félislemetek tiszteletét összességében véve 800 millió híve van. Indiának több 1 milliárd lakosa van, ebből 800 millió a hinduizmus van, egy kirázatához kötődik, ebből mintegy 300 millióan vaisnavák. Azonban is vannak halágak, azt hiszem, hogy ezt megszoktuk a vallásoknál, azoknak kisebb felekezete is, hogy a hinduizmuson belül is így van, de vannak összefoglaló vonulatok, így a vaisnava híveit összességében 300 millióra becsüljük. Tudatában annak, hogy ez ilyen becsléseknek adnak korlátot. Egy pár szót hadd mondjak a hinduizmus kifejezésről, amit megszoktunk, de már az előzőekből is kiderül, hogy a hindu kifejezés az összefoglaló név. És eredetileg azt nem is az indiaiak találták ki saját magukra, és a védikus írásokban nem szerepel ilyen szó, hindu. Ezt a mai Pakisztán területén lakó muszlimok használták Indiának a lakóira azokra, akik a Szindu folyón túl laknak. Jól is nevezik az Indus folyót. Ugye a Szindut nem tudták így ejteni, az eszet hásan ejtették. Hindu, akik a Szindu folyón túl élnek, azokat nevezték úgy, hogy a Hindu. Ez egy külső megjelölés India lakosaira, ami eredetileg nem is vallási megjelölés volt, hanem inkább egy etnikai és egy földrajzi megjelölés. Aztán az idők során vált vallási megjelölésé, de meg kell érteni megint, hogy ez lehet, hogy így messziről egy kényelmes kifejezés, hogy akik Indiában vannak, ők a hindu, de a hinduizmus nagyon színes. A hinduizmus irányzatai között nagyobb különbség van, mint a kereszténység, az iszlám és a zsidó vallás tanításai között. Ez, hogy csodálkoznak, ahol egy kifejezéssel akarnak megnevezni keresztényeket, a zsidókat, meg a muszlimokat, de ezért ez három külön vallás. De a hinduizmusban is ilyen eltérő hagyományok léteznek egymás mellett. Az inkább a hinduizmus olyan, mint egy színes csokor, és három fő irányát említettem, három képpel érzékeltetem most az egyik Krisnának, a Krisnának egy formája Visnu, Visnunak a tisztelete, Durgának a tisztelete, akinek van a neve, Shakti, ezért nevezik ezt az irányát, a Shaktizmusnak, és ez az anyagi világ, az anyagi energia, földnek a tisztelete, és ki van ezen a képen? Ez pedig Shiva, a sajvizmus, a sajvíták, ők pedig azok, akik Shivát tisztelik. Tehát ez a három fő gondolat a hinduizmus. Jó, ennyit a védikus hagyományokról, és most nézzük a szik vallást. Ez egy szinkretista vallás, ami azt jelenti, hogy többféle vallásnak az elemeit ötvözi egybe. De ilyen is történik a kultúrák találkozásánál, hogy vallásoknak a tanításai egyben mosódnak, és egy új egységet hoznak létre. Az alapítója ennek a vallásnak Namak Chang, guru, aki látjuk a 15.-16. században él. A szentírásuk, ez vallási költeményeket tartalmaz, Grant Sahib, vagy szokták az Ali Grant, egy vaskos kötet, vallási költeményeknek a gyűjteménye, a szikeknek a nagy vallási, éves vallási ünnepén, ezt elejétől végig felolvassák, amit gyakorlatilag reggeltől estig tart, nem tovább. A tanítások a szik vallások belül is, a lélekvándorlás, karma, ezek, amik a hinduizmusból jönnek, ők is gyakorlatokat, lelki gyakorlatokat végeznek. Egy sajátossága a szikvallásnak, hogy nincs egy elkülönült tagsága. Mai hívei száma 16 millió fő, ezek Indiának a Pandzsáb nevű területén élnek ma, azok Indiára korlátozódik, és ahogy láttuk, az előzőleg említett vallásokhoz képest nem olyan nagy létszámú, tényleg beszélünk 2 milliárdról, 800 millióról, most beszélünk 16 millióról, de még mindig fajsúlyos. A zoroasztrizmus, vagy más néven párszizmus, ez kevésbé ismert napjainkban, és kevesebbet gyakorolják, de vallástörténetileg nagy jelentőséget tulajdonítanak neki, mert sok olyan elemet, amit ma a kereszténységben ismerünk, az eredetileg az zoroasztrizmusban volt jelen, onnan vették át. Az alapítója az Zarathustra, vagy különböző nyelvekben másképp ejtik, hanem Zoroaster vagy Zardus. Születése időszámítás előtt Krisztus előtt 635-53, ez az egész élete. És a Zen Avesta, ez a szentírása ennek a vallása, ami összefoglalása, lejegyzése a 3. században került. Hívei számok, és most mondjuk egy nagyságrendnek ugrunk lefelé, ez már csak 200 ezer fő, aki 10 országban tartanak számon, nagyobb súlya, nagyobb létszámban. Tehát látjuk meg itt, hogy a gyakorlók számát tekintve nem annyira tömeges, de mégis vallástörténetileg ősiségét tekintve jelentős. Akkor azért megint lehet vitatni, hogy világvallás vagy nem világvallás. De egy istenhívő vallás, amilyen ősi hagyománya egy istenhívőnek a földön. Tanításai a dualizmusra épülnek, a jó és a rossz küzdelmére, a mennyországról és a pokolról tanít. Ez az egyik, amire utaltam például, hogy a kereszténységből ismerjük, de ez korábban itt már megjelenik. Eljövendő megváltóról tanít, a holtak feltámadásán jövendő utolsó ítéletet, a jelképek, a tűz, tisztító tűz és napi öt imád hírelő a hívek. Jó, egy kicsit gyorsítani fogok, mert a hasonlóságokról is szeretnék szóra ejteni. Judaizmus mély gyökerekkel rendelkezik, időszámítások előtt 6. századból, vagy pátriárkái, tanítói, Ábrahám, Izsákján, a kezdődnek írása az Ótestamentum, illetve a magyarázó irodalma, például a Talmud, tanítja az Ószövetségben lefektetett törvényeket tartani, ez a többsége életvezetési előírás, ami a tettek átnemesítését, szentétetét szolgálja, és a zsidó vallásnak nincs egy szigorú dogma rendszere, van valami értelmezési szabadsága a rabbiknak. A hívei száma pedig 18 millió fő, szerte a világot. Bahá'í vallása is kevésbé ismerte, ami a vallás életében aktívan jelen van, 1863, tehát látjuk, hogy ez egy 19. században született vallás, az iszlám és egy helyi báli vallásból, Bahá'u'lláh törvénykönyve az alapja, egyetemes oktatást hirdet, az igazságszabad keresési törvényeit, egyenlőséget, előítéletek eltörlését, a vallás és a tudomány harmóniáját, és szigorú hangon, tilalmat rendelnek követői számára. A hívei száma 5-6 millió fő, de őket 181 országban találjuk meg. Jó. Hogyha egy egyszerűsített vallási térképet kell mutatni, akkor ezt látjuk, nem fogunk most részletesen végigmenni rajta, idő hiányában, de az említett vallások különböző színnel vannak jelölve a térképen, és így mutatja, hogy melyik vallás domináns, ahol van jelen. Beszéltük róla, hogy mindenik vallás híve költözik és utazik mindenhova, megtelepszik, és ilyen generációkra jönnek föl, de ezek a fő bázis pontjai, a területei különböző vallások. Jó. Néhány hasonlóságot nézzünk meg, mert az eddigiekből kiderült, tehát csak ráirányítom a figyelmet. Ezeknél a nagy vallási tradícióknál találkozunk egy írásos alappal, szent iratokkal, erkölcsi kimutatásokat tartalmaznak, spirituális tanításokat, életvezetési tanácsokat. Találkozunk alapítókkal, tanítókkal, küldöttekkel és profétákkal, akik Isten üzenetet közvetítenek annak a hitnek a hívei szerint, a Föld felé, a Föld lakói felé, és a saját életükkel példát mutatnak azokra a tanításokra. Ugyanakkor ezek az írások egyféle erkölcsi kódexet, tartalmaznak, számunkra legismertek, 10 parancsolat, de ezek is olyan tanítások, amik nagyon átfednek egymással. A szeretetnek, az erőszakmentességnek, a nem ártásnak az elve, az ugyanúgy megjelenik a kereszténységben, a buddhizmusban, az iszlámban, a hinduizmusban, más-más megfogalmazásban, de az alapelvet tekintve ugyanúgy. Ugye itt ezen a képen egy dzsainista hívőt látok, ugye a dzsainizmus a buddhizmushoz hasonló vallás, hogy erőszakmentességet hirdet, és ennek vannak szerzetes és családos követői, a szerzetesek annyira erőteljesen hangsúlyozzák az erőszakmentességet, hogy a szájuk elé egy kéz darabot kötnek, hogy még a levegő baktériumait se kelljen belélegezniük, mert a testük akkor elpusztítaná azokat. Ami nekik is akarja ártani, vagy ezek a szerzetesek azok, akik milyen valamit az utat, sörgőt az utat, hogy még a hangjába sem érjenek rá. Szóval a nem ártásnak a szeretetnek az elve ott van, vagy az emberekre vonatkozóan legalább, vagy az egész élővilágra kiterjesztve. Aztán mindenkik nagy vallási hagyományban találkozunk az alárendeltségnek, a megkódolásnak a koncepciójával. Mi parányak vagyunk, nagyobb erőknek vagyunk alárendelve, egyrészt a természetnek és a természet fölötti magasabb rendű lénynek, Istennek, és efelé a magasabb rendű lény felé fejezik ki a tiszteletüket, különböző vallásoknak a hívei, vagyunk, hogy egész testükkel levonulnak, vagy úgy, hogy a fejükkel érünk a földön, vagy az egyik térdükkel érünk a templomnak a padlóját, és a többi és a többi. De az alapelvünk ugyanaz, kifejezni a saját parányosságunkat, és a tiszteletünket a legfelső lény felé. Minden vallásban ott van az ima, meditáció valamilyen formája, ez lehet néma meditáció, mint a jogiknak a meditációja, vagy a buddhista, csendes, elmélyülő meditáció, de van a meditációnak hangos formája és hangmeditáció, amit a védikus írások erre a korra még fontosabbnak tartanak, mint a néma meditáció. Mert könnyebb a hangon meditálni, mint a semmi, vagy az ügyességen, ezért szent mantráknak, imáknak az ismétlését javasolják. De itt a képen a Chaitanya nevű nagy lelki tanítót látunk, egy kisebb inkarnáció, a Vaishnava hagyomány követői szerint, ki a Hare Krishna mantrának az éneklését terjesztette el először Indiában, és aztán ez már ismerték később az egész világ. A védikus írásokban a központi jelentőséget elfoglaló Mahá mantra, vagy nagy mantra, aminek az ismétlésével, hallgatásával az embernek a tudata felemelkedik megtisztul. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Talán látták, vagy fogják látni, a színpadon mi ezt a mantrát gyakran dallamokra is énekeljük, ugye ez nem csak valamiféle folklór, hanem ez egy nagyon mély meditáció, tudatisztító meditáció. Mindegyik vallás beszél arról, tanít arról, hogy nem a testi létünk, az egyetlen létünk, nem ez a létezésünknek a lényege, hanem a testen túl is léteztünk és létezni fogunk. Itt egy képet látunk, ez mondjuk egy nem említett ókori egyiptomi hagyomány, mert ez már nem él, de itt is az egyiptomi halottas könyvben múlni a fölött repkedő lélekmadár a kezében az örökké valóságot a szintén tartja, mutatva azt, hogy bár a test halandó, mulandó, a lélek az örökké létezik a test elmúlását követően is. Jó? Tehát ezek voltak kiragadott hasonlóságok, szentiratok, vallás alapítók, erkölcsi tanítások, az alárendeltség, ima és meditáció, testnek létezik. Ez az, amire én azt mondom, hogy a lényeg. Nem a frizura a lényeg, hanem ez a lényeg, ezek a közös tanítások, és aztán ki melyik valláson belül kívülben valósítani ezt. Miért vannak ezek a hasonlóságok? Többféle magyarázat kísérlet van. Miért hasonlítanak a vallások? Miért van egy közös magunk? Vannak világias magyarázatok. Annak idején nekem az iskolában, hogy amikor csak Helmut von Wassenaar, a könyvön, a könyvös polcon, Nekem az iskolában azt tanították, hogy vallás, az csak buta embereknek van, az babonaság, elmaradottaknak szól. És hogyha valaki megengedő volt, vagy ma megengedő van, akkor azt mondja, hát ez az embernek egy pszichológiai szüksége, mert ismered, hogy bennünk tartja, nem fogják, hogy szeretteim sem hallgatnak, valahol valaki is így könnyebb az élet. Halottak meg ilyen vallásértelmezés, ugye? Degradálják a vallást, hogy a vallásoknak igazából nincs igazuk, de a továbbinak ez a megközelítés azt mondja, de azért hadd higgyék, jó az nekik, mert megint szabadnál. Szóval van egy ilyen pszichológiai megközelítés. Van a szociológiai elméletek a vallások. A papság, tudom, hogy nem akarta, talán rendel osztályokat, ezért olyan tantételeket talált, amelyek képesek voltak kortárban tartani az olcsonyan tiktöveket. Vallás a népek ógióban, ugye Marx azt tanította. Szóval ezek a megközelítések különböző udvariasabb vagy durvább megfogalmazásban, de mind a mai napig léteznek. Én egy harmadik alternatívát ajánlanak ezekkel szemben, amelyeket hiszek, és amit a védikus írások tanítanak. Ez a magyarázat pedig az, hogy a vallások azért hasonlítanak egymásra, mert egy közös forrásból származnak. Ez az egy közös forrás pedig nem más, mint Isten maga. Isten gondoskodik az emberekről, üzen időnként az emberiségnek, az emberek és az emberiség javát akarja minden időben, ezért különböző nyelveken, különböző kultúrákban eljutnak hozzám a közvetítőkön keresztül, vagy a személyes megjelenésen keresztül a lelki üzeneteket, aminek a lényege mindig ugyanaz. Szóval van egy közös forrás. A Bhagavad Gita, ami a Mahábhárata része, és a legismertebb része a védikus irodalomnak, kifejezett tanításnak erről, hogy hogyan kerül a lelki tudás ebbe a világba. Azt mondja, bárhol legyen a vallás gyakorlása hajatlóban, és kerüljön fölényes túlsúlyba a vallástalanság, alászállok én magam. A Bhagavad Gita-ban a hagyomány szerint Isten maga beszél, Isten tanít, Isten segít bennünket, és ő így azt mondja, hogy bárhol van arra szükség, hogy az embereket ismét a lelki útra bérítsék, emlékeztessék őket a lelki tudásra, Isten alászállok. Vagy személyesen jön el, különböző inkarnáció formájában, az eredeti szanszkrit kifejezés avatár, és felős valaki, az avatár, ez a pozitív, az felhasználásnak közben van, de az ilyen a védelmi lehet, az avatár, az szerint Isten a kívül, Isten a alászállás. És azt mondja, hogy bárhol előfordulhat, ez nem csak Indiában, nem csak távol-keleten, nem csak közel-keleten, Európában minden, amelyre szükség van, Isten helyen saját maga, hogy elküldi az őt elhatalmazott képviselők, küldötteit azért, hogy az embereket lelkileg segítse, és közelebb hívja magához. Miért teszi ezt? A vallás elveinek visszaállítása véget, korszakról korszakra megjelenik, hogy a vallás vitának is. Úgyhogy törekszik arra, szeretné segíteni az embereket, az emberek hajlamosak a feledékenységre, ennek a világnak a természetesen romlanak, elfelejtődnek, ő jön és emlékeztet minket. Örök lelkek vagytok, a boldogságot ott egy másik világban van, a boldogságot ott az én társaságomban van, a lelkében, ha megfelelő módon éltek, akkor életeket végül szoktunk kihozni. Ez a közös üzenet. És így lehet ábrázolni ezt a sok-sok küldöttet, mint egy egységes szándéknak a megnyilvánulása közöttük nem ellentét van, nem vita van, nem konfliktus van, hanem a közös üzenetnek a hordozói ezek a nagy lelki tanítók, ezek a kultúrák. Tehát miért van több vallás összefoglalóan? Azért, hogy a lelki tudás megismerésére és a lelki fejlődésre minden időben és minden kultúrában lehetőség. Isten lehetősége van erre mindig az embernek, hogy megismerjék őt, ilyen nyelven, olyan nyelven, ilyen fizikában, olyan frizurában, ilyen ruhában, az ilyen ruhában, vallásnak a lényege, hogy megismerjük, és meg tudjuk szeretni őt. Én azért szeretem nagyon ezt a megközelítést, mert ez fanatizmus helyett a toleranciát eredményez. Ez nem fanatikus ateizmus, mert nem azt mondja, hogy minden vallás hülyeség és csak az olyan lényeg. Azt mondja, hogy minden vallás igaz, mindenképpen van jó. De nem okoz fanatizmus. Azért, mert az én vallásom jó, az összes mindig le kell taposni, mert mindenki más meg kell dérítani. Nem ezt mondja, hanem felismeri egy igazi bölcsívő, ugyanannak a tanításnak a lényegét, másoknak a vallásában. Közös atyán, ugyanannak tanít bennünket, ugyanefelé a cél felé inspirál minket. Szóval így lehet, így lehet látni akkor más vallásúakat, akkor is, hogyha valaki egy vallásba tervezik. Sokan azt mondják, hát, hogy nem is merek egy valláshoz tartozni, mert csak konfliktusban kerülnek más vallásokat. Lehet. Magamat itt a megközelítés azért nagyon szép, mert lehetővé teszi, hogy valaki gyakoroljon egy vallást, de ugyanakkor elismerje, szeresse és tisztelje más vallásokat a képviselőket. Mégis vannak kisebb különbségek a vallások között. Miért? Azért, mert eltérjük a földrajzi körülmények, azért, mert vannak kulturális különbségek, nyelvi különbségek, vagy időnként a vallásokat éri emberi befolyások. Az is nyilvánvaló, és a maga, aki itt a maga is elismeri ezt, vallásokat az emberek különbözők kicsit elcsavarják, eltörzítják, megváltoztatják, de hogyha vannak őszinte hívek, akkor a tanításnak a lényege meg tud maradni. Szóval épp a közös üzenete a vallásunknak, éljünk erőszakmentes tiszta életet, cselekedjünk odaadóan és közvetlenül, fejlesszük a jellemünket, személyiségünket, természet jó tulajdonságokra, végezzük lelki gyakorlatokat tudatok tisztulása érdekében, és így el tudunk érni a végső cél, hogy mint tiszta lelkek ne szülessünk meg újra ebben a világban, hanem elérjük a transzendentális pillanatot. Szóval ez a holisztikus vallás szemlélet kihúzza a méregfogát a vallási fanatizmusnak, ugyanakkor orvosolja a fanatikus materializmus is, mert nem tagadja a vallásokat az igazságot. Zárásképpen engedjék meg, hogy iskolának a névadójától, Észi Bakúgyának a Szvámi Pramutától idézek egy frappáns megfogalmazást. Az igazi vallás azt jelenti, hogy ismerjük Istent, a vele való kapcsolatunkat, és végül megismerjük az anyagi test elmondások utáni célunkat. A vallásnak egy nagyon megengedő, nagyon befogadó meghatározása, amiben azt hiszem, hogy minden őszinten hívő, minden vallásnak az őszinten követő egyetlen. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és segítséget!